Tisztelt hallgatóság! Előadó társammal, Gáncs Péter püspökúrral együtt szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. És mindenek előtt a mai témához megszületett a szeretet kapcsolódva, tegyük is fel a kérdést, milyen szeretettel köszöntjük most a hallgatóságot. A kérdés már csak azért is jogos, mert mindenünnen a szeretet szó árad felénk. Napszám slágereket hallunk, és minden másodiknak ez a refrénje, I love you. Kutatók vizsgálják a szeretetet, a szeretet közegében végbe menő fizikai, biológiai változásokat. Erkölcs és társadalomtudósok értekeznek róla. És olykor-olykor még a politikusok is kimerik mondani. Mindenki szeretetről beszél. Egy internetes keresőprogramon angol nyelven több mint 80 millió honlapot találtam, melynek témája a szeretet. Rettenetes nagy szám ez. Szükítsük a keresést. Szeretet és foci. 3,2 millió. Szeretet és kompjúter. 4,8 millió. Szeretet és biológia. 6,7 millió. Szeretet és Isten. 12 millió. Nem is állunk olyan rosszul. A számok azonban nem a magabiztos tudást jelzik. Kantnak tulajdonítják a hasonlatot, mely szerint az emberi tudás gömbhöz hasonló. Amit tudunk, az a gömb, amit nem tudunk, az a gömb felülete. Minél nagyobb a gömb, annál nagyobb a felülete. Minél többet tudunk, annál többet nem tudunk. Zavarban vagyunk, ha a szeretetről beszélünk, mert nagyon-nagyon sokat, tessék figyelni, nagyon-nagyon sokat nem tudunk erről a titokról. Ráadásul a szeretetet nem annyira mondanunk kell, hanem inkább megélnünk. Viszont ezért is kell róla beszélnünk. Ami a valódi szeretetre jellemző, az nem velünk született képesség, hanem elsajátítási folyamatok és változások eredménye. Sőt, az Új Szövetségben azt olvassuk, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtek. Az újjászületés olyan gyökeres változást jelöl, ami nem következik az ember életéből. Egy olyan lelki-szellemi változásról van itt szó, amely az egész emberi életre kihat. A kereszténység ennek örömét hirdeti. A holland vallástudós Gerardus van der Leeuw a következőket mondja. A kereszténység tipológiájához elég egyetlen szó, szeretet. Ez onnan származik, hogy a kereszténységben Isten mozdulata és az ember Isten iránti mozdulata egy lényegű. A szeretet az isteni hatalom mozdulata a világ felé, és viszont szeretet a világ mozdulata Isten felé. Az emberi szeretet, az isteni szeretet visszatükröződése az emberben, pontosabban Krisztus kiábrázolódása az emberben. Hogy mennyire nem könnyű a szeretetről beszélni, arra jó példa Shakespeare Lear király című tragédiája. Az öregedő király, mielőtt szétosztaná örökségét lányai között, azt firtatja, melyikük szereti jobban. A két idősebbik csodaszép szavakkal szónokol arról, hogy ők mennyire szeretik apjukat. A kisebbik lány, Cordelia, ezt halván, hogy nővérei dicsérik önmagukat, így szól magában, Cordelia mit tegyen? Hallgat, s szeret. És mikor apja felszólítja, hogy mondjon már ő is valamit, ezt feleli, semmit, milord. A király haragjában száműzi. Ám később Cordelia élete árán menti meg apját, akit álnok nővérei kitaszítottak. Mintha az apostol intését hallanánk, gyermekeim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Nos hát, milyen szeretettel köszöntöttük most a hallgatóságot? Ha például két szerelmes találkozik, rajongással, vagyis szeretettel köszöntik egymást. A szeretetnek ez a dimenziója erotikus vonzatú. Ha egy labdarúgó mérkőzésen A győztes gólt lövő játékost társai megcsókolgatják, köszöntik, szintén szeretetről van szó. Itt a szeretet társias jellege nyilatkozik meg. Ha családi találkozóra megyünk, az összetartozás örömében szeretettel köszöntjük egymást. A szeretet közösségi valósága tárul fel. Ha pedig gyászban osztozva részvéttel fordulunk a sírókhoz, akkor is szeretettel köszöntjük őket. Itt a szeretet fájdalomban osztozó valóságával találkozunk. Ezek a példák talán jól bizonyítják, hogy a szeretetnek sok-sok dimenziója van. Ám ezeket egymástól gondosan meg kell különböztetnünk. Még akkor is, hogyha a megkülönböztetéssel olykor hadilábon állunk. Egy régi anekdóta szerint egyszer egy német egyházi küldöttség járt Magyarországon, és az itthoni fogadó bizottság örömmel újságolta, egyházunkban bizony már több tucat szeretet otthon van. A fordító így fordított, Liebeshaus, ami nem éppen az öreg otthont jelenti német nyelven. Bizony a nevelés, az erkölcs, a jogalkotás, a tudomány, egész civilizáción kerülne zűrzavarba megkülönböztetések nélkül. E tekintetben kétségtelenül vannak szerencsés nyelvek, például a latin 6-7 szót is használ a szeretetre. A német, mint láttuk, csak egyet jószerével. Mi most az antik görög nyelvre térünk rá, melyen az új szövetséget is írták. Anders Nygren svéd teológus vizsgálta azt a különös tényt, hogy az új szövetség írói nem használnak egy görög szót, mely szó egyébként minden nyelvbe gyakorlatilag átkerült. Ez a szó az erosz. Ebből származik az erotika. Platón lakomájában ezt olvassuk eroszról. Minden embernek tisztelnie kell eroszt, ezért tisztelem én magam is. S magasztalom most s mindörökre erosz nagyságát és hatalmát. Erosz a vágy hatalma. Ez készteti az embert arra, hogy beteljesülést keressen. Platón folytatja, lényegében a jóra és boldogságra való vágyakozás nem más, mint nagy és fondorlatos szerelem. Majd idéz egy mítoszt, miszerint az istenek gömb alakban, megint a gömbnél vagyunk, gömb alakban teremtették az embert, majd haragjukban ketté vágták, és a férfi és a nő azóta keresi egymást, újra egyesülni akarnak. Az ember erosz kényszerítése alatt áll, kultúráját, alkotóerejét, egész valóságát meghatározza erosz. De vajon miért kerülték az új szövetség szerzői ezt a kifejezést? Hiszen a Biblia is beszél arról, hogy az ember beteljesülésre vágyik, sőt, ezt a görögöknél is reálisabb módon mutatja be. Az első ok az, hogy erosz már oly mértékben szexuális tartalmúvá lett, hogy nem volt alkalmas az isteni és felebaráti szeretet tolmácsolására. Nem mintha a Biblia prűd volna, éppen hogy nem az. A nemiség Isten ajándéka. Ám a szeretet olyan rokon fogalmait nem lehetett már az erosz szóval visszaadni, mint könyörület, hűség, igazságosság, méltányosság. Volt más lehetőség is természetesen. Arisztotelész a barátságról írva a filia szót használja. Erosz a hiányérzetre utal, filia inkább arra, amit szívesen tesz az ember a kölcsönösségre. Az új szövetség szerzői mégsem a filia szót választották Isten szeretetének leírására, hanem az antik világban szinte teljesen jelentéktelen szerepet játszó agapét. Lehet, hogy csak a hangzásbeli azonosság miatt tették ezt, a szeretet héberül így hangzik, ahába, s már is halljuk rimelni a görög szót, agapé, Arany Jánosi megoldás. A helyzet azonban más. Agapé ugyanis azt jelenti, magánál többnek tart, megelégszik, elfogad. És innen jönnek már is a különbségek. Erosz szerezni vágyik, agapé adni akar. Erosz a hiányon alapul, agapé viszont szabadon ad a magáéból. Erosz fölfelé törekszik, mindig többre, filia az egyenlők vonzódása, agapé fölülről érkezik lefelé. Erosz a eroszt a felismert érték motiválja, azután vágyódik. Agapé szeret, és ezért értéket teremt abban, akit vagy amit szeret. C.S. Lewis így összegzi a különbségeket. Erosz a szükségszeretet, agapé az ajándékszeretet. Erosz lényege, szeretlek, hogy szeress, agapé lényege, szeretlek, mert szeretlek. Itt értjük meg Jézus szinte felfoghatatlan parancsát, szeressétek ellenségeiteket, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mondjuk ki, nem fordítási lelemény miatt került a kereszténység középpontjába az agapé, a szeretet szó, hanem mert egyedül így volt lehetséges kifejezni Istennek azt a szeretetét, mely minden hit tapasztalatot meghatároz. Mi az, hogy hit tapasztalat? Mik ezek a hit tapasztalatok? A keresztények Isten szeretetéből valónak látják a világot. Az Óegyház egyik nagy teológusa, Nüsszai Gergely, a 8. Zsoltára hivatkozva azt mondja, hogy miközben Isten a világban kitüntetett helyre állította az embert, aközben úgy alkotta az embert a maga képmására, hogy bennünk közvetlenül fölismerhető legyen Isten szeretete. Isten, mintha mindent az ember érdekében tett volna. Tegyük hozzá szomorúan, ma meg azzal nézünk szembe, hogy az ember a maga érdekében mindent elpusztít. A világ tehát nem puszta anyagi konstelláció, ahogy a materialisták tartják, hanem alkotás. Ám nem is egy gonosz szellem alkotása, ahogy az antignosztikusok vélték, hanem a szerető Isten teremtése. A világ az otthonunk. Ímé igen jó, ímé igen jó, halljuk újra meg újra a teremtés napjain, a Bibliában, a teremtés történetben. Isten szeretetét ismerjük föl abban is, amit mi Isten gondviselésének nevezünk. Az ember nem fogja semmiféle fátumnak, a csillagok állásának, Isten gyermeke. A szenvedő Jobról azt olvassuk, hogy amikor Isten válaszol neki a forgószélből, Jób a világegyetem rendjéből érti meg szenvedése titkát is. És ez a minden tudás nem gőgössé teszi, hanem imádkozik ellenségeiért. Isten szeretete gyullad föl benne. Ellenségeiért. Igen, eddig nem szóltunk arról, hogy Isten szeretete a tőle elszakadt embert hordozza. Itt értjük meg, amit az előbb mondtam, agapé a jó és rossz iránt egyformán megnyilatkozik. Jézust halljuk a hegyi beszédben, Isten jóságát gonoszra és igazra egyaránt kiárasztja. Boldog ember, akit ez a belátás bizalomra, hitre késztet. Jézus is erre biztatja követőit, ne féljetek, a szeretet kiűzi a félelmet. Ezt a mély tapasztalatot fejezi ki Babits Mihály verse is, megkérem Horváth Kálmánt, mondja el Babits Mihály Zsoltár Gyermekhangra című versét.
Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres nagy Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje. aki azt énekli. Béke.
Nehéz területre érkezünk most el. A történelem páratlan fordulataiban is Isten szeretetét ismerhetjük fel, mikor bekövetkezik az, ami lehetetlennek tűnt. Ki hitte volna 15 esztendeje, hogy ma este itt a szeretetről és Istenről fogunk beszélni. A 105. Zsoltár szerint a rabszolgaságból való szabadulás, a honfoglalás, a megmaradás sosem valami hatalmi politikai ügyesség folytán következett be. Ezeket a megmentő fordulatokat Isten szeretete alapozta meg. A Biblia hírből sem ismeri a közmondást, segíts magadon, és Isten is megsegít. Isten e szabadítása közben törvényt ad népének. A köztudat a szeretetet és a törvényt végső soron összeegyeztethetetlennek tartja, s lám a kettő nem az. Karl Barth, a svájci teológus mutat rá, hogy a 10 parancsolat kőtábláit a szövetség ládájában helyezték el, vagyis a törvény dokumentumát az isteni szeretetet jelző szent tárgyban őrizték. Árvát megsegíteni, jövevényt befogadni, adósságot elengedni, a törvény előírásain túl a másik számára többlet jogokat biztosítani, megbocsátani 77-szer is, ez a törvény beteljesítése, ez a szeretet. A múlt század egyik bölcselkedője szerint a másik ember a pokol. Isten törvénye szerint a másik ember szeretetem célja. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mondja Jézus. S oszlik minden hamis szentimentalizmus, a szeretet hosszú tűrő, kegyes, mindent elfödez, mindent eltűr, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Az ószövetségi proféták azonban nem csak a törvény betöltését sürgették, hanem gyógyulást, szabadulást is hirdettek a bűn útjára tévedt szenvedő embernek. Ézsaiás így jövendől. Ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek. A seregek urának buzgó szerelme mivelenti ezt? Miért? Pál apostol úgy írja le az ember állapotát a római levélben, mint sükettséget, vakságot és megkeményedést. Isten dicsősége látható a világból. Az ember viszont megvonja magát Istentől. Nem szereti Istent. Magára hullik vissza, megromlott természete megcsalja. Menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, mondja az apostol. Az ember olyan akart lenni, mint Isten, jónak és gonosznak tudója, s lett, ahogy Vörös Marti mondja, sárkányfogvetemény. A megromlott emberi természetből nem következik az agapé. Calvin így mondja, Isten mentő szeretete, mely Krisztusban elérkezik hozzánk, szinte már-már természetünk ellenére való. Krisztus megváltása új teremtés. Nem leváltása, hanem átformáló megváltása a réginek. Csak itt értjük jól, amit Aquinói Tamás mond, a kegyelem nem eltörli a természetet, hanem tökéletessé teszi, azzal, hogy magára veszi. Ez Krisztus testetöltésének, az inkarnációnak, magyarul karácsonynak a titka. Immánuél, jövendől a próféta. Olyan ez az ígéret, mint az éjszaka mélyén felhangzó kiáltás, közeleg a naptámadat. Ez a próféták magvetése. S majd így szól az angyal és Józsefhez, Mária férjéhez, Immánuél, velünk az Isten. Isten új kezdetet nyit. Mária az a szűz, akiről a próféta jövendölt. Az ő engedelmessége, ahogy Irénaeusz egyházatja mondotta, éppen a fordítottja, mint Évái az első asszonyé. Éva engedetlensége miatt elveszett az élet, Mária engedelmessége által lehetővé lett az üdvösség. De másról is szólnunk kell itt. Az isteni kezdeményezés a világ peremén indul egy istálóban. Az emberben mindig megvolt a vágyakozás a megváltásra, az üdvösségre. Ám egy dolog, ha mi jelöljük ki Istennek a helyét, ahol szeretetének szerintünk hatnia kellene. S megint más, ha engedünk Istennek, hogy szeretete szuverén módon érvényesüljön. Az emberi önmegváltás útjai nemhogy közelebb, hanem távolabb visznek Istentől. A várandós Mária éneke, a Magnifikát szól erről, Isten megáldotta az engedelmest és az alázatost, de szélnek szórta a felfuvalkodottakat. Krisztus kereszthalálig menő szeretete azt mutatja, élete tökéletes összhangban áll tanításával. Ézsaiásnál egy szenvedő szolgáról olvasunk, aki elhordozta Isten bűn miatti haragját, hogy Isten szeretete szabadon áradjon át az emberi életbe. Isten szolidáris az emberrel. Nem hagyja magára, mint Madács Istene Ádámot, lásd, mit érsz magadban. Karácsony jó híre ennek az ellenkezője, Immanuel, velünk az Isten. Krisztusban ismerjük fel igazi mélységét mindannak, amit teremtésről, gondviselésről, történelemről, törvényről mondtunk. Ő benne ismerjük meg Istent, aki szeret. Aki látott engem, látta az atyát. Jövel, jövel, Immanuel, hangzik az adventi ének. Ez tükrözi fölismerésünket, hogy mi azért várunk, mert Isten ígért valamit. Énekünk felelet Isten ígéretére. Canterbury Anselmus szép imádsága segíthet ezt az adventi váradalmat felismerni. Kereselek téged vágyakozással, vágyakozom hozzád a kereséssel, találjalak meg a szeretéssel, szeresselek a találással.
Fogságból kér sóhaja, mert távol Isten szent fia, meglásd, meglásd, ó Izrael, megszületik Immanuel. Ó jöjj, ó jöjj, naptámadat, és hozd vigasztalásodat. Üzd el a sötét éjkörét, és vesd el minden félelmét. Meglásd, meglásd, ó Izrael, megszületik Immanuel.